Szerelem, szerelmesek napja, milyen jó ez az érzés, amely megszépíti a világunkat, és mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy a szerelem nem más, mint egy biokémiai reakció. Vajon ez ilyen romantika rombolás lenne? Vagy éppen ellenkezőleg a természet egyik legszebb folyamata és programja? Hát erről kérdezgetjük Kovács Zsolt genetikust. Jó reggelt, Isten hozott!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Annyira izgatottak vagyunk, és köszönjük, hogy komolyan vetted ezt a témát. Vajon létezik ilyen, hogy szerelem gén, vagy ez nagy marhaságnak tűnik?
Hát a helyzet az, hogy jelenlegi tudásunk szerint nincs. Az, hogy vannak bizonyos funkciók, vagy bizonyos folyamatok, bizonyos viselkedésminták, amelyek különböző géneknek az együttállása meghatároz, azt tudjuk. Hogy ezek milyen szinten befolyásolják a szerelmet, vagy a szerelem kialakulását, ez már egy sokkal tágabb fogalom.
Tehát akkor lehet, vagy nem lehet azt mérni, mondjuk kihez vonzódunk romantikusan, szexuálisan, ki az, aki bejön nekünk, ki az, aki kevésbé, tehát hogy milyen mechanizmusok kezdenek el bennünk működni akkor, amikor mondjuk ránézünk valakire, és azt mondjuk, hogy hú, hát ez a szerelem, vagy általán van ilyen szerelem első látása.
Tehát a helyzet az, hogy kémiai szempontból, tehát most eltekintünk a genetikától, de kémiai szempontból azért vannak dolgok, amelyek végbe mennek, amikor az ember szerelmes. Tehát van két nagy hormon együttes, az egyik a dopamin, noradrenalin, szerotonin hármas, a másik pedig az oxitocin, vazopresszin. Na most a dopaminról azt kell tudni, hogy az ugyebár a vágy, a motiváció, a rád vagyok kattanva érzésért felel, tehát tulajdonképpen az az, ami elindítja az egész folyamatot. Aztán jön a noradrenalin, ami okozza az eufóriát, illetve az alvás zavart. Ugyanis alvás elégtelenség, vagy kevés alvás jellemző a nagyon intenzív szerelmi periódusra, ezt azért nagyjából mindenki tudja, aki volt szerelmes. És aztán ott van a szerotonin, ami a tulajdonképpen a trükkös a hármasból, ugyanis ő felel a megszállottságért. Tehát amikor a szerelem tárgya már olyan szinten erőteljessé válik, hogy már-már megszállottá válik az ember, azért a szerotonin többlet felelős, tehát túl sok szerotonin termelődik az agyba. És ezután jön az oxitocin vazopresszin rész, amikor már tulajdonképpen kiteljesedik, tehát viszonzásra kerül a szerelem, ugyanis az oxitocin, az a szexuális együttlét, a simogatás hatására szabadul fel, és tulajdonképpen a bizalom, az empátia érzését képes kiváltani, míg a vazopresszin az pedig az elköteleződés, illetve a monogámiáért felel. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen lehet mérni azt, hogy kinek milyen mennyire van túlsúlyba a vazopresszin hormon receptora az agyában. Nyilván ez embernél azért kicsit bonyolultabb, de állatokban viszonylag egyszerű ezt meghatározni, és ezáltal meg lehet mondani, hogy az illető állat inkább monogám, vagy poligám viselkedést fog mutatni. És ez sikerült is abszolút egyszerűen bebizonyítani a hegyi pocok, illetve a mezei pocok esetén, ahol az egyiknél vazopresszin többlet van, és teljesen monogám viselkedik, míg a másiknál nincsen épp elég vazopresszin receptor, és emiatt a monogámia szóba sem
jön. És hát
jön.
Ha mindent értek, bevehetjük akkor tabletában, várjál csak, tehát hogyha egy fél
sajnos
vagy
nem. Sajnos nem, de visszatérve egyébként a kérdésed második felére, van olyan rendszer is, ami kémiailag nekünk impulzust ad, hogy az illető személlyel passzolunk, vagy nem. És ezt úgy hívják, hogy MHC, vagy major hisztokompatibilitási rendszer, ami az immunrendszerünkre jellemző, mindenkinek más, viszont ez szaglással jut az agyunkba, és ez az, amit gyakran kémiai passzolásnak, vagy valahogy így fogalmaznak meg, hogy kémiailag passzol az egyik illető a másikkal, ugyanis ez az MHC csoport lesz felelős, ami szaglás útján impulzust ad az agyunknak, hogy az illető szimpatikus vagy nem.
Tehát a szimpátia ennek az
abszolút
alapja. Tehát
abszolút
az orrunk hamarabb dönt, mint a szívünk ebben az esetben.
Igen, de teljesen tudattalanul. Uh-huh. Tehát az illető nem, tehát ez nem egy tudatos folyamat, ami alapján tudunk dönteni, hanem teljesen tudattalanul. De ezt mindenki érzi, hogy valaki szimpatikus első ránézésre, első látásra, és nyilvánvalóan a szerelem első látásra az azt jelenti, hogy az én meg a szerelmem tárgya közötti hisztokompatibilitási rendszer annyira passzol, hogy egyszerűen kész. tökéletes a fonal.
És érdekes, hogy ez úgy is ki tud alakulni, hogyha másik Amerikában van és csettelünk egymással, nem? Tehát nem kell a másikat érezni ilyen szempontból, vagy ez hogy működik?
Hát ott már azért egy másik történet zajlik. Ugyanis az már tulajdonképpen megtörténhet, hogy egy kicsit fordított folyamat zajlik, előbb a tudat szinten történik valamilyen változás, és az fogja elindítani a hormonok szintjének a változásait afele, hogy tulajdonképpen ezek a szintemelkedések megtörténjenek. Viszont ezt az MHC rendszert nem lehet kijátszani így.
Na jó, és akkor mi történik akkor, amikor kiszeretünk valakiből? Ezt lehet orvostudományi szempontból megmagyarázni, hogy konkrétan ugye itt vannak ezek a hormonok, amelyek most már megértettük, hogy nagyon sok mindenért felelősek. Változik a hormonrendszerünk, vagy ennek egészen egyszerű pragmatikus okai vannak, amikor valaki azt mondja, hogy elmúlik a szerelem, vagy kiszerettem belőle, tehát már nem tudom ezeket az érzéseket táplálni.
Kémiai, tehát hogyha csak kémiai szempontból nézzük, akkor tulajdonképpen nagyon egyszerű a folyamat, ezeknek a hormonoknak a szintje lecsökken. Ami tulajdonképpen természetes folyamat egy párkapcsolat során is, vagy egy szerelmi kapcsolat során is, ugyanis az az intenzív, égő, idézőjeles égő szerelem, ami jellemző az első periódusra, az egy idő után átáll egy szeretetbe. Egy bizalomba, egy szeretetbe, egy hosszú távú párkapcsolatba. Viszont az azt is jelenti, hogy minden klappol után az ember, nyilván itt már nem biokémiai folyamatokról beszélünk, vagy egyszerűen annyira komplexek ezek a folyamatok, hogy azt nagyon nehéz modellezni. Viszont teljesen normális módon ezeknek a szintje csökken.
Ez mindig, tehát nem tart 30 vagy 40 évig. Mondjuk a fiataloknak, akik ugye az úgynevezett rózsaszín ködben azt mondják, hogy egy hónap után
ez az intenzív folyamat, amit általában a kutatások azt mondják, hogy maximum 7 év, amíg ez az intenzív égési folyamat zajlik. És az igazság az, hogyha ilyen hosszú időn keresztül a hormonoknak a szintje ilyen magas, utána, amikor elkezd csökkenni, vagy valami miatt hirtelen csökken, akkor tulajdonképpen cseberből vederbe is kerülhetünk, tehát egy ilyen üresség, kiégési folyamat érzés jelentkezhet meg purkémiailag, tehát mondom, én nem vagyok se pszichológus, se pszichiáter, tehát az már teljesen az ő asztaluk, én csak kémiai szempontból tudom ezt mondani.
Van olyan ember, aki szerintetek képtelen a szerelemre? És megint csak nem pszichológiai vagy szempontból, vagy nem tudom.
Mondjuk ott lehet a pszichológiai
fiáteri szempontból nézve ezt a kérdést.
Hát ebbe azért annyira én nem másznék bele, mert ez tényleg a pszichiáterek asztala, hogy bizonyos pszichés korképekben valószínűleg, hogy létezhet olyan, hogy nem tud megtörténni. Tehát most egy pszichopata, vagy egy... tehát vannak olyan korképek, amelyek szerintem más hormon változásokkal járnak, és azok, de ezt tényleg...
Elmondom, hogy miért kérdem, mert többször is hallottam ilyet, hogy én sosem voltam szerelmes, és teljesen rendben van az illető. Tehát valószínűleg vagy nem tudja saját magának megfogalmazni, hogy egyáltalán meg kell, hogy mi az, hogy szerelem, vagy definiálni, hogy én most szerelmes vagyok, vagy azt mondja, hogy nagyon szeretem a párom, de sosem éreztem magam szerelmesnek.
Igen, tehát tulajdonképpen a kémiailag a szerelem ki is alakul, de hogy mondjam, nem egyből egy gyújtóssal kezd lángolni minden esetben. Tehát van, ahol elég az első pillantás, vagy az első együttlét, vagy beszélgetés, vagy akármi, és egyszerűen lángolni kezd, míg máshol tulajdonképpen egy hosszabb folyamat során alakul ki, és valószínűleg ezek az emberek, akik azt mondják, hogy soha nem voltam szerelmes, itt az van, hogy nem volt ez a bizonyos nagyon intenzív szerotonin emelkedés és fixáció, tehát ez a dopamin, noradrenalin, szerotonin hármasnak a hirtelen megemelkedése nem történt meg, és ezért ez a nagyon erős intenzív fixáció nem történt meg, kémiailag. És ezért, mert az biztos, hogy érzi az ember. Tehát azt nem lehet letagadni, amikor valaki, tehát egyszerűen nem tudsz aludni, nem tudsz másra gondolni, tehát folyamatosan, és tulajdonképpen csak az történik, hogy kémiailag olyan, mintha így teljesen összezavarnák az agyadat, és ugyanúgy létezünk, és az az érdekes, hogy ezekben az állapotokban az ember borzasztó produktív tud lenni. Függetlenül attól, hogy ne... Igen. Tehát nagyon-nagyon hasonló útvonalakat, illetve hormonbeli változásokat okoz, mint különböző drogok. Tehát nagyon érdekes, mert van például olyan ember is, aki hajszolja a szerelmet. Tehát ő tulajdonképpen mindig az égő fázisban akar lenni. És amiután az égő fázis megszűnik, onnantól
cseréli a partnerét, igen, például.
Hogy újra létrejöhessen, és milyen jó, hogyha ugye nyitott fülekre, szemekre és szívekre talál, tehát a szívnek mi köze a szerelemhez, ugye ez, hogy jaj, dobog a szívünk, a gyomrunkban pillangók repdesnek, aztán ha összetört a szívünk, akkor érezzük ennek a fájdalmát, tehát hogy ez is valós.
Igen, mert tulajdonképpen ismétlem most persze magam, mind a hormonrendszernek a befolyása az, amit érzünk. Tehát az, hogy megemelkedik a pulzus szám, az a noradrenalinnak a jellegzetessége. Tehát, hogy jól megemeli a pulzus számot, tehát dobog a szívünk, akkor a belső szerveink is érezzük azt a furcsa vegetatív túlsúlyt, hogy most akkor valami történik. Tehát nagyon-nagyon érdekes. Viszont hogyha ettől eltekintünk, tehát ezektől a biokémiai folyamatoktól, azért vannak olyan dolgok, amelyek genetikailag meghatározottak. Például az, hogy valaki extrovertált vagy introvertált, tehát ennek van bizonyos genetikai háttere. Az, hogy milyen szintű a kockázatkeresésünk, mert ettől is függ, hogy az a lángoló szerelem során az illető partner, vagy akiben az ember szerelmes, az mekkora kockázatvállalást jelent. Úgy társadalmilag, mint személyileg, vagy bármi más szempontból. Akkor az érzelmi reaktivitásnak is van genetikai alapja. Tehát, hogy érzelmileg milyen hatást vált ki, vagy hogyan reagálunk bizonyos helyzetekre, a stressztűrés, hogy mennyire ki vagyunk képesek tűrni a stresszt, illetve az empátia. Na most ezek együttes állása, illetve ami még fontosabb, a genetikának van egy úgynevezett epigenetika része, vagy különálló tudományterülete, ami nem a génjeinkbe megírt dolgokkal foglalkozik, hanem a külső behatásokkal, vagyis olyan külső behatásokkal, amelyek nem okoznak elváltozást a génjeinkben, de képesek a funkciót megváltoztatni. És éppen ezért bizonyos kapcsolódási formák, bizonyos érzelmi mintázatokat tulajdonképpen megtanulhatunk gyerekkorunkból. És nem úgy, tehát itt nem arra gondolok, hogy mint tanulási folyamat, tehát rögzül az agyba, hanem olyan lenyomatokat hagy a génjeink körül, amelyek képesek ezeknek, tehát az empátiának, a stresszreakciónak, ezeknek a működését befolyásolni. És ezáltal tulajdonképpen nagyon sok helyzetben azért sokkal összetettebb annál a folyamat, mint hogy leegyszerűsítsük pur hormon változásokra és azoknak a hatásaira.
A kedvencem az, amikor valakire azt mondják, hogy ő egy ilyen ember, és próbáljuk megérteni, hogy az ő az ilyen ember mögött mi van, tehát például a kötődési mintáink, amelyeket örökölhetünk, vagy párkapcsolati viselkedés formák, tanult, illetve nem tanult, velünk született ezek szerint viselkedési formák, hogy sokszor ezt a mondatot is hallom, hogy ilyen géneket hoz. Hát ilyen volt az apja is, a nagyapja is, az ükkapja is, hát a családban a válás egyértelmű, hát persze, hogy nő csábálsz, és ugyanúgy valószínűleg nőkre is el lehet mondani, szóval nem csak férfiakra akarom ezt kivetíteni, de hogy ugye a közszáj ezt mondja, hogy hát az fiam az ilyen volt eddig is, hát ezt örökli. Na most akkor ezzel mi a helyzet?
Igen, csak itt kérdés az, hogy hogy ezek a mintázatok, hogy ezek olyan mintázatok, amelyek bele vannak írva a génekben, mert azon nem tudunk változtatni.
Uh-huh. De van
viszont
ilyen.
Van ilyen, tehát okay. Lehet ilyen is, persze. Viszont, hogyha ez epigenetikai lenyomat, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye valószínű mindenki számára ismerős a DNS-nek a szerkezete, az a dupla helix, nagyon szép csavarmenetes kémiai szerkezet, amire kívülről különböző kémiai csoportok rakódnak rá, és ezek a kémiai csoportok képesek befolyásolni a működését. De ezek a kémiai csoportok nem okoznak semmiféle változást a szerkezetébe. És akkor az történik, hogy ezek a kémiai csoportok dinamikusan változnak az életünk során. Elméletileg, tehát teljesen elméletileg a magzati fejlődés során már elkezd rárakódni, elkezdenek ezek a külső behatások rárakódni a DNS-ünkre, úgy, hogy amikor a fekundáció, vagyis a megtermékenyítés megtörténik, ugye a hímivarsejt, a petesejt is hozza ezeket a lerakódásokat, de ezek törlődnek. elméletileg. Elméletről beszélünk, tehát ez egy nagyon ideális helyzet, hogyha törlődik minden. És akkor a magzati élet során rárakodik, elkezdenek rárakodni, egészen halálunk pillanatáig mind rakodnak, törlődnek, ezért ezeket a behatásokat képesek vagyunk megváltoztatni. Mi magunk. Viszont van, hogy a magzati élet során nem törlődik minden, tehát a megtermékenyítés során nem törlődik minden. És ezek a mintázatok több mint valószínű az örökölt mintázatok, ami hosszú generációk során ott van a családba. Viszont továbbra sem jelenti azt, hogy életünk során ezt nem lehet törülni. Éppen ezért azt gondolom, hogy azért lehetséges, hogy ezek a mintázatok eltűnjenek, vagy megváltozzanak más irányba, mert ez ugyanúgy igaz különböző betegségekre, mert betegségeket is okozhatnak ezek a lerakódások, vagy illetve epigenetikai behatások, és lehet változtatni rajta.
Igen, most egy kicsit nekem a rajongás is eszembe jutott, nyilván nem erre a témára alapozva pontosan, de hogy a rajongás is körülbelül ide tartozik, nem? Tehát ugyanezeket az érzéseket tudhatja magáénak az, aki egy sztár iránt rajong például, és akkor ott lehet a koncertjén, vagy tehát, nem tudom.
Igen, az ugyanolyan fixáció, mint amikor valaki szerelmes. Nyilván nem pont hasonló, tehát nem ugyanolyan viselkedés mintázat, nem ugyanolyan hormonál változásokat jelent, viszont egy ilyen nagyon obszesszív viselkedés, amikor annyira fixálódik, tehát az illető azzal, hogy el tud menni egy koncertre, olyan szintű dopamin, noradrenalin, szerotonin emelkedést idéz elő, ami lehet, hogy még erősebb, mint amikor valaki szerelmes.
Na, tisztán megkívánja az ember ezt a rajongási érzést. Nem tudom, a tudomány mai állása szerint, hát illetve tudom a választ, de azért kíváncsi vagyok, van gyógyszer a szerelem ellen, ha valaki nagyon nem akarná érezni, mert nem talál viszonzásra?
Sok-sok antidepresszáns. Vicceltem.
Hát kémiailag lehet befolyásolni. Tehát lehet ezeket a hormonszinteket visszanyomni, viszont miért kellene?
Hát ha fáj, ha olyan nagyon fáj, hogy nem lehet elviselni, Zsolt.
De az már egy teljesen más történet. Tehát ott már megint más dolgok zajlanak, amikor véget ér izofázisában, mert Isten igazából ez a nagyon intenzív szerelmi fájdalom, legjobb tudásom szerint ez akkor történik, amikor még izofázisban lesz vége. Még akkor is, hogyha csak az egyik fél részéről van ez a nagyon égő szerelem, és akkor lesz vége, akkor van a nagyon intenzív. Mert hogyha már egy nagyon lecsendesedett szeretett fázisban van a kapcsolat, és valami miatt kifullad, és mind a kettő úgy, akkor már nincs akkora fájdalom.
Itt van az érzelmi intelligencia és az értelmi intelligencia, amelyet mondtál, van, akinek az érzelmi sokkal magasabb, mint az értelmi, és fordítva azt hiszem, itt nem lehet kategorizálni, hogy ez hogyan is működik, de lehetséges, hogy mondjuk jövőben a genetikai adatok alapján találjunk ideális partnert számunkra. És amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, azon gondolkodtam, otthon megfogta az illető a fejét, hallgatja a rádiókészüléket. Szerelmes úristen, hát ez mit jelent? Mi ez a sok hormon, hogy valójában nem ilyen tudatosan választunk, nem így állunk a szerelem kérdéséhez, és így is kezdett, hála Istennek. De van ilyen, hogy ideális partnert ajánlani, kiválasztani genetikai szempontból?
Még egyelőre nem tartunk ott, hogy ez meg tudjon történni, de nem tartom kizártnak azt, hogy ez valamikor meg fog történni. Ugyanis egyre több és egyre intenzívebben zajlanak. Most nem akarok minőségjelzőt ráaggatni azokra a vizsgálatokra például, amelyek megmondják azt, hogy te genetikailag mi, honnan származol.
Mert már van ilyen is, hogy
ezek azért nem feltétlenül a valóságot takarják. Tehát ezek statisztikai számítások, amelyek bizonyos kisebb, a génjeink kisebb hányadában vizsgálják azt, hogy különböző polimorfizmusok, vagy különböző változatai a génjeinknek milyen populációban fordulnak elő gyakrabban. Ez még nem jelenti azt, hogy te kapsz egy eredményt, ahol azt mondja, hogy 30% olasz, vagy olasz régió, vagy mediterrán régió, hogy az így is van. Tehát ez azért... hogy mondjam, európaiként például azért nem lehet azt kijelenteni, hogy te 20%-ban a mediterrán régióból származol, vagy a génjeidnek a 20%-a, mind tulajdon. Az már egy érdekes dolog, hogyha a génjeidben megtalálható valami mondjuk Dél-Afrikából. Tehát egy olyan mintázat, ami Dél-Afrikában jellemző, ott már van valami érdekesség, aminek érdemes lenne utána járni további vizsgálatokkal, de ezek túl egyszerű vizsgálatok, túl szenzációhajház történet. Éppen ezért túl sok hitelt én ezeknek a vizsgálatoknak nem adok. Viszont szerintem el fogunk jutni oda, amikor egy leendő pár, vagy tulajdonképpen az ember csinál egy kivizsgálást, el fog jutni nagyon gyorsan a tudomány oda, főleg ebbe az iramba, ahogy haladunk, amikor egy idézőjeles platformra feltölti az adatait az illető, elküldi a vérmintáját, és egy-két héten belül jönnek a százalékos meccsek. Tehát, hogy kivel talál a legjobban. Na most ezzel az a helyzet, hogy ha kijön egy olyan eredmény, hogy 99%-ban találó, de ez még mindig csak genetikai dolog. Tehát itt nem tudja meghatározni azt, hogy az a szociális háló, az a társadalom, ahonnan mi vagyunk, hogy mi mit fogunk hozni abból, mert teszem azt 99%-ban az jön ki, hogy neked a meccsed Dél-Amerikából valaki.
Akkor
most a kérdés az, hogy mi történik. Oké, az illetők megbeszélik, hogy félúton találkoznak, ha olyan a helyzet, de lehet, hogy a dél-amerikai pár az éppen egy mély szegénységben élő illető, aki na akkor mit? Jó, elmegyek. Viszont társadalmilag, szociálisan, olyan csomaggal érkezik a két ember a világ két pontjáról, hogy az nem mindig fog találni. Hiába, hogy kémiailag vagy genetikailag 99%-os a találat. De ettől függetlenül megtörténhet az is, hogy szerelem első látásra. Ezek ilyen science fictionnek hangzó dolgok, de lehet, hogy lesz benne. És én szerintem valamilyen formában ezen már dolgoznak.
Holnap reggelig tudnálak hallgatni, de komolyan.
Annyira izgalmas az a világ. Elképzelem azokat a párkeresési hirdetéseket, ahol a különböző karakterisztikák mellett azt is beleírják, hogy ilyen génállománnyal rendelkezem. Nézd meg, a tieddel talál-e. Mert akkor az is feltételezi, vagy azt is feltételezi, hogy érteni fogjuk ezt a nyelvet valamilyen szinten, vagy legalábbis elhitetik majd velünk.
Hát igen, mondjuk az igazság az, hogy azért a mi szakmánkhoz hozzátartozik a párkapcsolati tanácsadás, genetikai tanácsadás, vagy családtervezés. Ugyanis nagyon sok esetben, amikor nem lehet hosszú időn keresztül, nem lesz gyerek, akkor mindenképpen az első dolog az kellene legyen, és sajnos ez nem történik meg mind a mai napig, hogy az illető pár elmenjen genetikai tanácsadásra. Mégpedig azért, mert vannak bizonyos mintázatok a génjeinkben, amelyek, hogyha nagyon hasonlóak, akkor valószínűleg, hogy bárhányszor megtermékenyül egy petesejt, annyiszor lesz halálra ítélve, amiatt, mert vannak bizonyos mintázatok, amelyek egyszerűen nem passzolnak. Na most ez nagyon borzasztóan leegyszerűsítve, ez azt jelenteni, hogy genetikailag az illető pár nem passzol. Ettől függetlenül lehet gyerekük, csak bizonyos dolgokra oda kell figyelni. Lehet, hogy szóba jöhet, lehet, hogy nem jöhet szóba a mesterséges méhtermékenyítés. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne ezeket kivizsgálni, nem pedig egyből mesterséges méhtermékenyítéshez folyamodni, mert sajnálatos módon nagyon kevés olyan mesterséges méhtermékenyítési központ van Romániában, ahonnan elküldik, vagy ahol van alkalmazva genetikus, pont emiatt. Mert sajnos ez anyagi mínuszt jelent, hogyha azt mondja a genetikus, hogy fölösleges egyáltalán elkezdeni. És nagyon sok pár van úgy, hogy végigcsinálja éveken át, egy éven keresztül, két éven keresztül, kifizet rengeteg pénzt a megtermékenyítésre, és nincs eredménye.
És nem tudja valószínűleg, hogy mi a magyarázat.
Igen.
Na hát akkor erről lehet, hogy külön kellene egyszer egy műsorban beszélgetni, és nagyon hálásak vagyunk, hogy itt voltál. Hihetetlenül élveztem, tehát mondom, legalább kapásból még 20 kérdésem lenne, de azt hiszem, hogy nem férünk már bele az időbe.
Fut el velünk az idő. Kovács Zsolt, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hogy érthetővé tetted nekünk ezt a tudományt is.
Örülök, köszönjük, hogy sikerült.